Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg a mai vasárnapra igehirdetés alapjául kirendelt óegyházi evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a Máté írása szerinti Szent Evangélium 6. részében, a 24. verstől a 34. versig a következő képben. Jézus Krisztus Urunk szavai ezek. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom néktek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek megnyújtani életét csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes díszében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma még van és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kishitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ámen. Urunk Jézus Krisztus a hegyi beszédben tanítványainak mondja mindezeket. Fontos ezt tudnunk. Azt a helyzetet, amelyben eredetileg elhangzottak ezek a szavak. kiélezem. Nem általánosan mondja minden embernek ezeket, hanem a tanítványainak mondja. Ott van a sokaság is körülöttük, hallgathatják, megérintheti őket is, a szívüket, elérheti az ige. De mindez az intelem és biztatás és vigasztalás azoknak szól, akik már tanítvánnyá lettek. A hegyi beszédnek ugyanis ez az alaphelyzete Máté evangéliuma 5. részének az első 2 versében, ezt megtaláljuk. Amikor meglátta a sokaságot, Jézus felment a hegyre, és amint leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. A tanítványok azok, akik őhozzá jöttek. Azoknak mondhatja Istenről az Úr Jézus azt, hogy a ti atyátok. És talán, mert megszoktunk hamis sablonokat, meghökkenünk. Hát nem minden embernek atya az Isten. Nem. Istene minden embernek. De atya csak azoknak, akik újonnan születtek az ő gyermekeinek. A Jézus Krisztusban való hit által. Akik befogadták őt, ahogy János evangélium első részében olvassuk. Jézust. Akik hisznek az ő nevében, azoknak megadta azt a hatalmat, felhatalmazást, jogot, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik nem vérből, nem test akaratából, nem férfinak akaratából, hanem Istentől születtek. Ez az, amiről az Úr Jézus ezt mondta, hogy szükség néktek, újonnan születnetek. Mert ha valaki nem születik újonnan, nem születik víztől és lélektől, vagyis bűnbocsánatból, az Isten bűnbocsátó kegyelme által és a Szentlélek munkája által, az nem láthatja meg az Isten országát, és nem mehet be abba. Fontos tehát mindezt tudni. Kiknek szól? Azoknak szól mindez, akik már tanítványokká lettek. Akikkel már megtörtént ez, amiről más helyen ugyancsak János evangéliumában Jézus Krisztus így beszél, akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Akik az Úr Jézushoz jöttek. És így lettek az ő tanítványai. Azokat figyelmezteti tehát. Hogy logikusan gondoljátok végig, senki sem szolgálhat két úrnak. Nem azért, mert nem szabad, hanem azért, mert nem lehet. Ahogy egy rabszolga nem lehet két ellenséges gazdának egyszerre a hűséges rabszolgája, úgy nem lehet Jézus Krisztus tanítványa a világnak az embere. És nem hajthatják a világot betöltő kívánságok. És nem önérvényesítésre törekszik már, és milyen döbbenetes, hogy önmagát érvényesíteni az ember úgy akarja, hogy a világ kézzelfogható dolgait kívánja ehhez felhasználni. Nem erre törekszik már az, aki a Krisztus tanítványa. Hanem arra törekszik, hogy Istennek tetszett. Akinek ingyen kegyelme, érthetetlen és meg nem érdemelt kegyelme, meghódította a szívét, a szívemet. Tanítvány vagy-e már? Jézus Krisztushoz jöttél-e már? Ezt kell először is tisztázni tehát. És akkor itt a figyelmeztetés. Épp a tanítványoknak, hogy senki nem szolgálhat két úrnak. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Hát nem lehet egyszerre két ellenkező irányba menni. Azt is tisztázza az Úr Jézus ebben, hogy valakinek mindenképpen szolgálsz. Ha nem Istennek szolgálsz, ha nem az ő tulajdonának tekinted immár magadat, ha még mindig a saját elgondolásaidhoz, kívánságaidhoz, önmagad érvényesítéséhez ragaszkodol, akkor is szolgálsz. Rabszolgája vagy a saját bűnös természetednek, Istentől elidegenedett önző bűnös természetednek, ami az Isten haragja alatt tart, és rabszolgája vagy ezen keresztül a világnak és e világ fejedelmének, a sátánnak. Ezeket a dolgokat tisztáz egyébként Luther is alapvetően a szolgai akaratról szóló reformátori művében. Mindenképpen szolgálsz valakinek. Vagy Istennek, vagy a világnak. Vagy Istenre bízod már rá magadat, mert érthetetlen kegyelme bizalmat szült a szívedben? És nem győzöl betelni azzal, hogy nekem is szabadítom, az én szabadításom és üdvösségem Istene ő. Vagy pedig, amíg a magadét hajtod, hát az sokféle dolog, amiben mi keressük az önmagunk érvényesítését, akkor rabszolgája vagy. A hamis világi kívánságoknak, a hitetlenségnek. Nagyon érdekes, ahogy a Tituszhoz írott levelében is Pál apostol tisztázza ezeket, hogy mire nevel a kegyelem, az Isten megszabadító, üdvözítő kegyelme, amely Jézus Krisztusban megjelent, ha már nevelése alá vont. Arra nevel, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazul és szentül éljünk a mostani világban. Várva a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének a megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minden gonoszságtól, és megtisztítson a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Mennyire ide kapcsolódik ez a most idézett ige is. Kinek szolgálsz? Kihez tartozol? Kié vagy? Nem lehet két felé elkötelezettnek lenni. Istennek és az Istennel ellenséges világnak is. Amíg az ember a kézzel fogható dolgokban keresi a biztonságát, és azok töltik be a gondolkodását, jellemző, mit tegyünk, mit ígyunk, mit töltsünk magunkra, aztán ezt lehet tovább folytatni, hogy milyen legyen a lakberendezésünk, milyen kocsink legyen, milyen felszerelés legyen. Amíg ez tölti be az embert, addig valami olyanra áll rá a szerzésben, mindeme dolgok megszerzésében, ami az egész lényét igénybe fogja venni. És lehetnek a szerzésnek aztán ilyen tartalmai is, hogy megbecsülést, hírnevet, meg ami nagyon általános, pénzt akar magának szerezni az ember. Mert azt gondolja, hogy pénzen mindent meg lehet venni. De csomó mindent egyáltalán nem kell megvenni abból, amit pénzen meg lehet venni. Nincs rá szükség valójában. Annyi mindennel beetethetik a mai embert, hogy ez neked elengedhetetlenül szükséges. Meg ez jár neked. Gondoljunk csak a reklámokra. A test kívánsága, a szemek kívánsága és a földhöz ragadt mulandó élet kérkedése körül forog minden. Aki Krisztus tanítványa lett, annak már nem e körül kell forognia. Az a mennyei atyára bízhatja magát. Még akkor is, ha egy csomó minden, ami tényleg létszükséglet, nincsen meg adott esetben. De nem fog cserben hagyni az Isten. Erről biztosít az Úr Jézus. És az Isten iránti bizalom, amit az ő érthetetlen kegyelme támaszt a szívembe, átjárja, átformálja a gondolkodásomat. Ez az, amiről Gerhard Pál a gyönyörű énekében, hagyd az örök Istenre minden te utadat énekében, így énekel. Csak bízzál, hívő lélek, mit bánt a bú, a gond? Él még ki, annyi vészek torkából már kivont. Bajaidból kimentő, szűnnek keserveid, rád még a hű teremtő víg napot is derít. Ez a bizalomnak a vallomása. Amikor atyaként ismeri már az Istent az ember, lehet, hogy sok mindenem nincs meg, de van Istenem. Atyám az Isten. Jézus Krisztus által. Örökre szólóan eljegyzett a magáénak. Akkor hogy ne lenne gondja mulandó mindennapjaimra is? Persze, hogy kell ennünk és innunk és ruházkodnunk, kell fűtés, ha jön a hideg, és annyi minden kell a mindennapi élethez. De azt mondja az Úr Jézus, ne aggódjatok érte. Ha Isten az ég madarairól is gondot visel, meg a mező liliomairól is, nem sokkal inkább rólatok kis hitűek. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk, akiket Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett, és így akar elfajzott bűnös állapotunkból visszatéríteni magához és helyreállítani? Hát akinek a legnagyobbra van gondja, üdvösségünkre van gondja. Hát ne vonjuk már kétségbe, hogy akkor ne lenne gondja arra is, hogy most éhes vagyok, most szomjazom, most erre meg erre lenne szüksége. A Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnapon, amikor felolvashatom azt a bevezető igét, áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene, akkor mindig újra a hálás emlékezés fölgerjed, fölfakad a szívemben. Az Isten kegyelmének az öröme és az emlékezés arra, hogy hogyan tette ezt az igét nagyon személyessé számunkra a 90-es évek közepén. Akkor úgy szeptember közepe tájára esett ez a vasárnap az egyházi év rendjében, és ahogy nyáregyházán álltam az úrasztala oltárnál, és olvastam ezt az igét, úgy belezendült a szívembe, eltöltött örömmel, hogy igen, szabadításunk, üdvösségünk Isteneként ismerhetjük őt. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk. Aztán jött olyan próbás 2,5 hónap, amikor csak részleteket tudtam fölvenni a lelkészi járandóságomból, mert nem volt a gyülekezetnek sem pénze. És máig nem tudom, elmondtam ezt már máskor is, hogy vitt keresztül Isten azon az időszakon minket. De megmutatta, hogy napról napra gondoskodik rólunk. Nem rólam, egymagamról, hát ha csak egy szál magamban volnék, akkor nem lenne annyira izgalmas sok minden, hanem a nagy családról. Keresztül vitt azon a próbás időszakon is. Előre fölkészített rá, megerősítette igéjével kegyelme örömét, szabadításának örömét bennem. És aztán jött a próba. Igen, mert ezt is világossá teszi az Úr Jézus. A tanítványait ilyen útra indítja. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. És Pál apostol is azzal biztatja búcsúzóul az egyik gyülekezetben a testvéreket, hogy sok nyomorúságon át kell nekünk az Isten országába bemennünk. Miért van ez így? Mert Isten így látta ezt jónak, a javunkra valónak. Mert a nyomorúság munkálja ki az álhatatosságot, a kipróbáltságot, hogy a hitünk valódinak bizonyuljon. Isten ezt jól eltervezte. Akkor is, ha nekünk annyi minden fáj, meg hát egy hívő szülő, amikor tudja, hogy ott vannak a következményei az Úr igéjéhez való ragaszkodásomnak sokféle hátrányban, amit aztán még a gyerekeimnek is szenvedniük kell, ez az, ami nehezebb egy szülőnek, hogyha még a gyermekeimnek is szenvednie kell valami hátrányt, akár úgy is, hogy kevés jut nekik, azért, mert én az Isten igéjének engedelmeskedtem. De erre mondja azt Chambers az áhítatos könyvében valahol, az a címe Krisztus mindenek felett a magyar kiadásnak, azt mondja valahol, ne akarjuk a műkedvelő gondviselést játszani. És ne akarjuk megóvni, még a gyermekeinket se, értsd így, attól, hogy hitbeli engedelmességünk következményeit nekik is meg kell szenvedniük. Isten azt is számításba veszi. És javukra fogja fordítani, ha enged neki a szívük. És a figyelmeztetésből nagy biztatás lesz az Úr Jézus szavaiban. Figyelmeztet, senki sem szolgálhat két úrnak. Vagy Isten, vagy a mammon, amely azzal a bűvölettel igéz meg, mintha a javakban lenne a biztonság, aztán a végén kiesik minden a kezünkből, ugye? De ebből a figyelmeztetésből aztán következnek sorban a biztatások. Hát nem többe az élet, a ti lényetek a tápláléknál. A lelketeket nem tudják a dolgok megelégíteni. A lényünknek, akik mi vagyunk, az üdvössége, csak azáltal lehet, ha az Isten kegyelme megelevenített ott legbelül bennünket, és magához kapcsolt örökre az Isten. Jézus Krisztusban. aggódásával ki tudná közületek az életét megnyújtani, csak egy arasznyival is. Milyen tehetetlenek vagyunk, amikor ott a betegség, amikor átéltük, hogy szerettünkhöz hogy közelít a halál, vagy magunkon átéltük már. Micsoda tehetetlenség. Hát az aggódásoddal mi remény, ember? Ő, aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, az Úr Jézus Krisztus. Milyen megértéssel, irántunk való megértéssel mondja ki mindezt. És aztán biztat, tudja a ti atyátok, hogy szükségetek van mindenre. De legyen egyértelmű a sorrend. Legyen tanítványi élet valóban az életünk, amiben egyértelmű a sorrend, hogy keressétek először az ő országát és igazságát. Szokták azt mondani, hogy Istent tedd az első helyre. Ez nem jó megfogalmazás. Árulkodó megfogalmazás egyébként. Mert az ember még, amikor így fogalmaz meg valamit, még önkéntelenül is mindig azt gondolja, hogy ő rendelkezhet. Még az Istennek is. Nem nekem kell Istent az első helyre tenni, hanem magamat az ő kezébe tenni. Úgy kiszolgáltatva, úgy odahagyatkozva. Mert a hűséges Isten, a megbízható Isten nem fog becsapni, nem fog cserben hagyni. Keressétek először az ő országát és igazságát. És mindezek is, amikre szükség van, hozzáadatnak nektek. Az Úr Jézus egyenesen azzal biztat, hogy akik ő érte hagytak el, adott esetben még családi kötelétet is, meg javakat, szántóföldeket, házakat. Százannyit fognak kapni a Krisztus híveinek a közösségében, üldöztetésekkel együtt. És örökségként az örök életet. Egy misszionárius fogalmazta meg így azt, ami meghatározta az életmódját. Nem bolond az, aki ezt mi hagyja azt, amit nem tarthat meg, azért, amit sohasem veszíthet el. Az Isten országát sohasem veszítheti el az, aki őt választotta. És az Isten maga kérlel így, hogy íme előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd az életet! Nem valami hideg fenséggel mondja, hogy na, akkor válasszatok ezt vagy azt. Hanem a szíve szándékát tárja ki. Választ az életet. Tudja a ti atyátok, mire van szükségetek. Mindennél inkább ő rá magára. Aztán minden egyéb másodlagos. Mindennél inkább az élő Istennel való közösségre, az ő örök országára van szükségünk. A világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Örök életet adok nekik. Így biztatja az Úr Jézus Krisztus a tanítványait. Ő általa láthatjuk az atyát. Bárcsak Istent igazán atyának ismerné közülünk mindenki már. Ámen. Imádkozzunk! Uram Jézus Krisztus, hálát adunk tisztázó szavaidért, figyelmeztetésedért és vigasztalásodért. Milyen bolond dolog, amikor mi Istenhez is akarunk tartozni, meg a világnak is meg akarnánk felelni. Az üdvösség is kéne, de önmagunkat akarjuk mégis érvényesíteni, és mulandó dolgokban keresnénk a magunk biztonságát. nem illik ez a te tanítványaidhoz, hanem csak az illik, hogy magunkat odaadjuk, hitben kiszolgáltassuk egészen. Neked, aki önmagadat adtad értünk, és te általad Istennek, akit atyánknak ismerhetünk meg benned, mert abban nyilvánult meg Isten atyai szeretete, hogy elküldött téged, az egyszülött fiá, világ üdvözítőjéül, a mi szabadítónkul. Bárcsak élnénk mindnyájan az Isten gyermekeinek a szabadságában, mert ott van az erőforrás a mindennapokhoz is, és ott van a vigasztalás a gyászban is. Így kérjük a te vigasztalásodat, Uram, a köztünk lévő gyászoló, friss gyászban is lévő és ugyanakkor emlékező családtagjainak. Vondd a szívüket magadhoz, és mindnyájunk szívét, hogy Isten országát keressük, és az ő igazságát mindennél inkább. Minden gondunkat mennyei atyánkra vessük, a te nevedben megváltunk, Úr Jézus Krisztus. Mert gondja van ránk az élő és mindenható Istennek. Ámen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztal.